Stúdió beszélgetés Orosz Atanász miskolci görögkatolikus püspökkel, Ferenc pápa és Kirill pátriárka találkozójáról, valamint a görögkatolikus egyház jelenlegi önértelmezéséről. Szeretettel köszöntöm stúdiónk vendégét, Orosz Atanász, miskolci görögkatolikus püspököt. Mielőtt kérdezni nagyon fontos témáról, Ferenc pápa is, Kirill pátriárka havannai történelmi találkozójáról, éppen az értés szempontjából fölelevenítik egy közös kapcsolatot. Voltak esztendők, amikor Budapesten a 7. kerületi Rózsák terén három László atya élt együtt. Az egyik a mostani Orosz Atanász püspök, Orosz László atya, a másik Obád László atya, aki szintén ott élt görögkatolikus atya, és a szomszéd római katolikus templomban Vértesai László Laci atya. Mi nagyon jó barátok voltunk, segítettünk egymásnak, annyiben tudtunk lelkipásztori vagy kateketikai munkában. Én akkor ismerhettem meg valójában a görögkatolikus liturgiát, akkor szerettem meg, és én nagyon sokat kaptam, utólagosan is hálásan köszönöm. És most is segít abban, hogy ezt a történelmi találkozót jobban értsem, ne pusztán csak egy latin rítusból áttekintve a másikba, hanem mint aki hittel, szívvel imádkozta, énekelte az Isten liturgiát a szomszéd templomban. Ezek után a kérdés. Sok nem, de egy-két hét eltelt a pápa mexikói útja után, aminek nyitányaként találkozott ő Havannában a repülőtéren Kirill pátriárkával. Hogyan lehet látni magát ezt a találkozást, ami ezer éve példátlan történet?
Azért nem mondanám példátlan történetnek, bár a média így vezette be 3 héttel ezelőtt. Tegnap volt 2 hete, hogy Havannában a katolikus egyház fő egy ortodox egyházfővel találkozott. De nagyon jól tudjuk, hogy fél évszázaddal ezelőtt az Atanagorász pátriárkát fogadó 6. Pál pápa már egy nagyon-nagyon fontos példája és mintája volt ennek a találkozónak. Az akkor itt Rómában jelenlévő szakértők mondták nekem, hogy a történelmi jelentőségű találkozó után, amikor a Szent Szék, különösen is a Pápai Egység titkárság ünnepet szervezett a december 7-i kiengesztelődés estéjén, az orosz patriarkátus képviselője, a leningrádi metropolita szóvá tette, hogy őket bizony nem érinti ez az ünnepélyes esemény. Mert nem őket, hanem egy sokkal kisebb népességű patriarkátust, a konstantinápolyi pátriárkát hívta meg 6. Pál pápa, és vele történt az a sajátos megegyezés, amelyben a békecsók mögött csaknem 1000 esztendő sérelmeinek és kölcsönös sértegetéseinek a megbocsátása hangzott el. Fél évszázada váratott magára ez a következő lépés, amikor a katolikus egyház fő a legnagyobb létszámú ortodox egyház vezetőjével is találkozik. És be kell vallanunk, 6. Pál pápának egyetlen utóda sem volt rest ezt a találkozót előkészíteni. Magyarországról közvetlenül is szemlélhettük, ahogyan Szent II. János Pál pápa fáradozott egy ilyen találkozó előkészítése érdekében, épp magyarországi helyszínt is kiszemelve, vagy később egy ausztriai színhelyről gondolkodva, és akkor a politikai akadályok nem tették lehetővé ezt a történelmi jelentőségű találkozót. Most 3-4 héttel ezelőtt valóban egy rendkívüli hírként ért mindenkit az, hogy lehetségessé válik az, ami az elmúlt fél évszázadban nagyon is aktuális lett volna, de nem volt lehetséges. Hogy milyen okból, ezt úgy gondolom kár feszegetnünk. Havannában Ferenc pápa tudott találkozni Kirill pátriárkával olyan formában, amit ő kegyelmi eseményként emleget és fogad el.
Moszkva pátriárkája a Róma püspökével találkozott. A kettő között van egy közbenső terület idézőjelben téve, a görög katolikusság, földrajzilag is, és hogyha én most ezt egészen a nagysága tekintetében nézem, akkor az ukrajnai görög katolikusságra gondolok. Akinek a történelme több száz éves, és akinek a történelméhez nagyon sok vér, nehézség kötődik, mártíromság. Az ő olvasatuk és értelmezésük ezt a találkozót illetően egy fájdalmas tónus ebben az ünneplésben. Sevcsuk érsek szóvá tette az ő népének, híveinek a panaszát, amikor ők mellőzöttnek, meg nem értetnek, sőt, a szót is kimondja, elárultnak érzik magukat. Hogyan tud erre az eseményre, erre ukrán-görög-katolikus interpretációra, értelmezése rátekinteni egy magyar görög-katolikus püspök?
Már a találkozó előtt néhány nappal magyarországi rádió nyilatkozatban megértésemet juttattam kifejezésre, amikor ukrán-görög-katolikus testvéreink nehezményezik a régóta tervezett találkozás halogatásának az indoklását. Ugyanis még mielőtt Havannában létrejött a találkozás, a bejelentéskor igenis a görög-katolikusok szerepeltek azon a listán, amelyek akadályozták a találkozót. A görög-katolikus ügyet 3 évtizede nehezen tudta megemészteni a moszkvai patriarkátus, és valószínűleg erre célozgattak az elmúlt években azok a nyilatkozatok, amelyek a moszkvai pátriárka és a pápa közötti találkozást nem tartották még aktuálisnak vagy lehetségesnek. Tehát sértő volt a likvidált és jogaitól megfosztott ukrán-görög-katolikus egyház szempontjából az a nyilatkozat, amelyben bűnbakként szerepeltek a sokat szenvedett görög-katolikusok, Ukrajna görög-katolikus püspökei vagy papjai. Én a találkozás előtt 3 nappal kifejezésre juttattam, hogy azért is fájdalmas nekünk ez az értelmezés, mert ismerjük ezeket a püspököket, ismerjük a papság egy részét is, és tudjuk, hogy ők nem ártottak az ortodox egyháznak. Tehát az értelmezés, amely őket bűnbakká vagy akadályá nyilvánította, nem volt szerencsés. A Havannában történt találkozást én személy szerint rendkívül jónak tartom, és tegnap ezt Szentatyánk felé 4 szem közt is jeleztem. Megköszöntem neki, hogy találkozott a moszkvai patriarkával, ő pedig válaszában kifejtette újra, hogy ez kegyelmi esemény volt. Kétségem nem fér ahhoz, hogy valóban kegyelmi eseményről van szó, amelyet nincs jogunk tovább oly módon kritizálni, ahogyan az előzetes találgatásuk során kritizálták sokan. Ugyanakkor megértem azt a nehezményezést, amely az ukrán nagyérsek részéről jutott kifejezésre. Főként a találkozás végén aláírt közös nyilatkozat egyik pontja kapcsán. Ha jól emlékszem, a 25. pont az, amely a prozelitizmus elítélése után egészen konkrétan ítéli el az uniatizmust, és megfogalmazza, hogy azoknak az egyházi közösségeknek, amelyek az uniatizmus folytán alakultak ki, mégis joguk van létezni és tovább fejlődni. A nyilatkozat nem derültékből villámcsapás, hanem egy 23 éve teológiailag egyértelműen előkészített és mindkét egyház által aláírt formula. 1993 nyarán Balamandban, Libanonban tárgyalták meg hosszú-hosszú évtizedes előkészítés után a nem hivatalos teológiai párbeszédnek a keretében a katolikus és ortodox teológusok, hogy az uniatizmus a mai egyházi szemléletben nem elfogadott módszer. Ebből a szempontból az uniatizmus elítélése egy legitim, teológiailag értelmezhető tény, amelyet most nehezen tud megemészteni az ukrán klérus és az ukrán közvélemény.
Csak az ukrán görög-katolikus egyház ilyen értelmezéséről van szó, vagy vannak más, például román görög-katolikusok, akik netán hasonlóan vélekednek?
Nem olvastam a román görög-katolikusok mai nyilatkozatait, de arra emlékszem, hogy amikor 93-ban a balamandi nyilatkozat megjelent, akkor épp a bukaresti pátriarkátus felől azonnal hozzáfűzött kommentárok miatt a román görög-katolikus egyház szinte összezárt ez ellen a hivatalos nyilatkozat ellen, hogy elfogadhatatlannak tartják, mert a romániai ortodox értelmezésben ez a görög-katolikus egyház korábbi likvidálásának, mellőzésének az utólagos értelmezése volt. Tehát az a kommentár, amivel megjelent, ez az önmagában véve tisztességesen és helyesen megfogalmazott balamandi nyilatkozat Romániában már nem volt megfelelő kommentár, és a görög katolikusok érzékenységét érthető módon borzolgatta. Elképzelhető, hogy Ukrajnában is ilyesfajta érzelmek merültek föl, mintha a Szentatya és a moszkvai pátriárka között létrejött paktum utólag a görögkatolikus Ukrajnában élő hívek, papok és püspökök hitvallását, tanúságtételét fölöslegessé vagy mellőzhetővé tette volna. Biztos vagyok benne, hogy nem ez volt a szándék, de téves értelmezések ma is okot adhattak egy ilyen sértődésre vagy reakcióra. A nyilatkozat 25. pontjában én is találok egy olyan kifejezést, amelyen érzésem szerint joggal sértődött meg Sevcsuk nagyérsek, illetve az ukrán görögkatolikus püspökök szinódusa. Az uniatizmus során létrejött és annak örökségét hordozó egyházunkat ugyanis egyházi közösségként írta le ez a közös nyilatkozat, és a II. Vatikáni zsinat óta nagyon jól tudjuk, hogy ez a kifejezés azokra a gyülekezetekre, egyházi közösségekre vonatkozhat, amelyek apostoli jogfolytonossággal nem rendelkeznek, hanem a történelem során később alakultak ki. A görögkatolikus egyházat joggal sérti az, ha bárki is kétségbe vonja a nála valóban meglévő apostoli jogfolytonosságot, és hogyha bárki is kétségbe vonja egyházi mi voltát. A katolikus egyházon belül kánonjogi bizonyosságok vannak arról, hogy a görögkatolikus egyház egyház. Nem szekta, nem ilyen vagy olyan gyülekezet, hanem egyház. Sajnáljuk, hogy a közös nyilatkozatból ez a szó a maga egyszerűségében kimaradt.
Ez egy nyilatkozat, amely nagyon hosszú idő elteltével egy gyorsan összejött találkozásnak az írásbeli vetülete. Én nem hiszem, hogy ez egy dogmatikai konstitúció lenne, de mindenféleképpen szükségesnek látom én azt a nyílt hozzáállást, ahogyan Sevcsuk nagyérsek elmondta az ő személyes, és aztán szóvá téve az ő népének, gyülekezetének, vagy egyházi közösségének a fájdalmát is, hogy ez segíti azon pontatlanságoknak az újrafogalmazását, újraértelmezését, amely majd a következő lépés során mindezt egy helyesebb összefüggésbe helyezi.
Én is ebben reménykedek. Tehát bízom benne, hogy lesz alkalmunk az ukrán püspöktestvérek felé közvetíteni azt a vigasztalást, amit érzünk és látunk ebben az ügyben, és azt a bizonyosságot, hogy amikor Ferenc pápa őket megkerülve írt alá egy ilyen nyilatkozatot, nem elárulta a görögkatolikus egyházat, hanem egyszerűen egy korábbi lehetetlen helyzetből egy megkezdett párbeszédnek egy alapdokumentumát tette le az asztalra. De bízom benne, hogy a félreértések tisztázása a következő hónapok, évek során lehetővé teszi, hogy ez ne csak kétoldali párbeszéd maradjon, hanem ennek a jelentős nagy egyháznak, amelyet most nagy érsekségként szinte a pátriárkátusoknak a jogaival ruházott fel a katolikus egyház, valóban megmaradjon az egyház jellege, még a másik fél felé is.
Itt akár pontot is lehetne tenni, de én szeretnék egy összevetést tenni, mégpedig az uniatizmus kezdetére visszatérve, hogy akkor milyen szempontok indokolták katolikus részről, hogy a saját rítus megtartásával, mégis a római pápa főségét elfogadva egy közös új egyház szülessen. Ezek az uniált, uniós egyházak, többféleképpen lehet is lehet nevezni, és most ugyanerre a jelenségre, tehát ha most mi római katolikus keresztényként egy ortodox hívőt áttéríteni szeretnénk a katolikus hitre, akkor mint hogyan régen valamilyen módon mégiscsak megtörtént ez, akkor ez milyen más értelmezésben fogható fel?
Az uniatizmus nem egy-egy személy áttérésének a problémaköre, hanem a középkor után jelentkezett egységtörekvéseknek egy nagyon sajátos módja, olyasfajta áttérésekre vonatkozik, amelyek nagy egyházi közösségek és egy még nagyobb egyházi kormányzathoz tartozó közösségek áttérését célozta az ortodox közösségből a katolikus közösségbe. A történelem igazolta, hogy ezek az úgynevezett egységtörekvések nem hozták meg a kívánt eredményt, hogy mindnyájan egy legyenek. És joggal tér vissza a katolikus egyház a II. Vatikáni zsinat után arra a paradigmaváltásra, amely szerint az egyes megtérőt mindig teljes szívvel és jólélekkel fogadhatja a katolikus egyház, de közösségek áttérítésére az ortodox egyházak irányában nincs szükség, és ezt nem is tartja a katolikus egyház feladatának. Mert miután elismeri, hogy azok az egyházak, amelyek jelenleg ortodox egyházként vezetik híveiket az Isten országa, az üdvösség felé, azok az egyházak valódi egyházak, apostoli folytonossággal, és rendelkeznek azokkal a szükséges eszközökkel, amelyek lehetővé teszik pásztorokra bízott hívek üdvösségét. Tehát az a szemlélet, amely szerint az ortodox egyházakban élő közösségeknek csak a katolikus egyházba áttérítve volna esélyük az üdvösségre, ez a szemlélet megváltozott. 50 évvel ezelőtt, a II. Vatikáni zsinat után alapvetően módosult az a sajátosan kizárólagos szemlélet, amely az uniatizmust indokoltá és lehetségessé tette 4 évszázaddal ezelőtt.
A görög-katolikus hívekben ez a katolikus részről történt paradigmaváltás, szemléletváltás nem okoz identitás nehézséget?
Óriási nehézséget okoz. Nem csak maga a változás önmagában, hanem az a sajátos történelmi körülmény, hogy a görög-katolikus nagyegyházak többsége teljes elnyomatásban és elszigeteltségben élt abban az évtizedben, amikor a II. Vatikáni zsinat ezt a paradigmaváltást megtette. És 3 évtizeddel azután, katakombáikból kilépve kérdezték meg papjaink, hitvallóink, hogy és akkor mi, miért szenvedtünk? Apáinkat miért végezték ki, hogyha közben a katolikus egyház ennyire másként gondolkodik, mint mi gondolkodtunk 1/2 évszázaddal, vagy 3 évtizeddel ezelőtt.
Hogyan lehet ezt gyógyítani, ezt a nagy fájdalmat?
A kérdésre akkor is és ma is egyértelmű a válasz, hitvallóink a katolikus hitükért szenvedtek. Nem ezért vagy azért a szemléletért szenvedtek. És katolikus hitünk ma egy ilyen sajátos árnyalattal bővülve, kitágítva lehetővé teszi, hogy Krisztus Urunknak az utolsó vacsorán elhangzott szavait másként is megéljük, és másként is imádkozni tudjuk. A mindnyájan egy legyenek óhajt és fohászt a ma működő ortodox egyházak viszonylatában is bátran elmondhatjuk és elimádkozhatjuk, még akkor is, ha részükről ez nem mindig talál megfelelő fogadtatásra.
Nagyon köszönöm ezt a mély beszélgetést, adja jó Isten, hogy ő ránézve, talán előre nem látott módon tegyük meg a további lépéseinket. Köszönöm szépen.
Köszönöm.
Orosz Atanász miskolci görög katolikus püspökkel Páter Vértesajai László beszélgetett.